nem madárinfluenzában pusztultak el az Esztergomban elhullott hattyú.
Feltehetően bélfertőzés okozta a szárnyasok halálát.
Nem mindenhova és nem egyenlő mértékben.
Csak a felzárkóztatásra érdemes régióknak ad támogatást a kormány.
Az MSZP elnöke személyes találkozóra hívta Orbán Viktort.
Hiller István a szervegyügyről szeretné elmondani véleményét.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Az első vizsgálatok azt mutatták, hogy az Esztergomban elhullott hattyúk nem a madárinfluenza miatt pusztultak el, jelentette be a miniszterelnök az Országos Állategészségügyi Intézetben tett látogatásán.
Ez az utolsó három madártetem abból a 12-ből, amit tegnap szedtek össze Esztergomban. Ezeket a hattyúkat még boncolják, de már vannak eredmények.
Nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy hála a jó Istennek ezek nem madárinfluenzától megbetegedettek.
Úgy tűnik, hogy a szárnyasok elhullását egy bélfertőzés okozhatta.
Ezek az állatok a rendkívül alacsony vízállásnak megfelelően nem megfelelően tudnak táplálkozni, az immunrendszerük természetesen gyengült, és így akár baktériumos betegség is lehet, amely az állatok életét kioltotta.
Az elmúlt fél évben Magyarországon naponta 100 vizsgálatot végeztek a szakemberek. A kormányfő szerint a költségek egy részét, körülbelül 27 millió forintot az Európai Unió is megtéríti.
Az Európai Unió úgy döntött, hogy elfogadja Magyarországnak azt a javaslatát, hogy a tavalyi második fél évben 11 ezres vizsgálatszámot most megtöbbszörözzük, talán 30 ezer fölé fogjuk ezt emelni.
A miniszterelnök szerint a bejelentéssel nem késtek, ám a jövőben nem várják meg a vizsgálatok végét, hanem már az esetek felbukkanásakor tájékoztatják majd a lakosságot. A madárinfluenza Európában is gyorsan terjedt. Törökországból kiindulva rövid időn belül majd minden országban kimutatták az emberre veszélyes H5N1-es vírust. Szakemberek szerint a vándormadarak terjeszthetik a kórokozókat. A madaraknál a fajtától függ, hogy hol töltik a telet. A bütykös hattyú például, amely főként az ország nyugati, délnyugati területén fordul elő, általában csak Horvátországba jut el. Más madarak Afrikában vészelik át a hideg időszakot. Közülük sokan már februárban visszatérnek, de a tavaszi vonulás fő időszaka márciusra, áprilisra tehető. Ilyenkor több százezer madár repül át az országon, és ahogy a térképen látják, ezek a magas kockázatú területek hazánkban. Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója szerint a vírus lappangás ideje 2-3 nap. Az első tünetek megjelenése után az állat legyengül, és legfeljebb 1000 kilométert tud megtenni. Az is elképzelhető azonban, hogy nem minden fertőzött madár pusztul el.
Elsősorban valószínűleg récefélék. Néha fordulhat elő, tehát hogy nem betegíti meg őket a vírus, és el tudják vinni esetleg egy nagyobb távolságra is. Tehát azoknál viszont, amit megbetegít, elpusztulnak, tehát nem lesznek képesek, csak maximum egy rövid távra elvinni ezt a betegséget, tehát a vírust.
Az biztos, hogy a kórokozó a vadon élő madárfajoknál és a háztáji baromfiknál is ürülékkel és testváladékokkal fertőz.
Nem félnek a madárinfluenzától a nagybaracskaiak, pedig a falu határában ma is találtak elhullott hattyúkat.
A tetemeket még vizsgálják, a falu körül pedig továbbra is érvényben van mind a karantén, mind a kordon.
Három ilyen ellenőrző ponton átvezet az út Nagybaracskára. A szárnyasokat továbbra sem hozhatják be a faluba, illetve vihetik ki onnan. A tegnap még kétségbe esett lakók most már nyugodtabbak.
Gondolom talán, hogy olyan nagy veszedelem nem lesz.
A portákat közben 11 állatorvos járja, hogy számba vessék a szárnyasokat. Mindenhol ismertetik azokat az előírásokat, melyeket a veszély miatt mindenkinek be kell tartania.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is zárva tartsa állományát, az állatokat ne vágja le, illetve a tojást a községben ne szállítsa ki.
A helyi önkormányzat pedig külön felhívást intézett a nagybaracskaiakhoz. A polgármester szerint ugyanis más is kell a baj megelőzéséhez.
Ne engedjenek idegeneket be az udvarokba, és ilyen dolgok, és hogyha természetesen, ha valamifajta betegséget észlelnek, akkor azt jelezzék.
A szakemberek szerint a madárinfluenza tünetei 4-5 napon belül jelentkezhetnek a már elhullott szárnyasok közelében újabb állatokon. Az állatot pedig legkorábban az utolsó megbetegedést követően 3 héttel oldhatják fel.
Zalaegerszegen csoportos létszám leépítést jelentettek be a Zala Baromfi RT-nél.
Ezt a lépést többek között az indokolta, hogy a madárinfluenza megjelenése óta 30%-kal kevesebben vásárolnak baromfi húst.
Az elbocsátások 165 embert érintenek az Alai megyeszékhelyen. A létszám leépítés okai között szerepel a jelentős és tartós bevételkiesés. A madárinfluenza megjelenése miatt lényegesen kevesebb baromfi terméket vásárolnak és fogyasztanak az emberek.
A baromfi influenza az elmúlt fél évben olyan mértékben tette tönkre az árakat, hogy a fő üzletágunk tovább nem tudja finanszírozni ezt a piacépítést.
A kialakult helyzet valamennyi baromfi feldolgozót, forgalmazót és beszállítót érint, hiszen a fogyasztói magatartás változása miatt több 100 millió forintos bevételtől estek el. Az elbocsátások április 1-én kezdődnek meg a zalaegerszegi gyárban. A dolgozók a munkatörvénykönyve és az érvényes kollektív szerződésben foglalt valamennyi állandóságokat megkapják, ígéri a cég vezetése.
Jelentős módosításokkal, de megszavazta az Európai Parlament első olvasatban a szolgáltatások szabad áramlásáról szóló irányelvet.
A döntés alapján lehetővé válik, hogy az Európai Unió területén szolgáltatást végző cégek bármelyik uniós tagországban tevékenykedjenek. Külpolitikai híreink következnek röviden.
A strasbourgi plenáris ülésen az úgynevezett származási ország elvét, amely szerint a külföldön szolgáltatóra saját hazájának szabályai vonatkoznának, olyan megfogalmazással váltották fel, amely nagyobb ellenőrzést biztosít a fogadó állam számára. Állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák ügyéről. A képviselők kiállnak a szólásszabadság mellett, de elítélik a vallások elleni gyűlöletkeltést. Elutasította a palesztin hatóságnak nyújtandó pénzügyi támogatást az amerikai képviselőház. A washingtoni határozat szerint semmilyen segítség nem nyújtható, amíg a képviselői helyek zömét birtokló Hamász Izrael elpusztítását szorgalmazza. A Guantanamon őrzött foglyok bíróság elé állítását vagy a fogvatartottak szabadonbocsátását sürgeti a legfrissebb ENSZ jelentés. A világszervezet 5 szakértőjének vizsgálatait összegző dokumentum felszólítja az amerikai kormányt, zárja be a fogolytábort és szüntesse be a foglyokkal való megalázó bánásmódot.
A szabadkai főkonzulátuson Szabó Vilmos, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára átadta az 50. nemzeti vízumot egy diáklánynak.
A szabadkai főkonzulátuson családja és a sajtó jelenlétében vehette át Takács Luiza horgosi tanuló az 5 éves magyarországi tartózkodásra feljogosító nemzeti vízumot.
Rengeteg papírt kellett beszerezni, hát körülbelül egy hónapig tartott, még megkaptam. Vissza kellett jönni, hogy elbeszélgessek a konzulúrral, és így lett meg végül.
Az ingyenes egyéves beutazási vízum mellett a délvidékiek anyaországi kapcsolattartását segíti elő a nemzeti tartózkodási vízum és a tervezett kis határforgalmi engedély is.
Az igazi megoldás az lesz, ha Szerbia-Montenegró sikeresen folytatja az európai integrációs közeledését, és eljut odáig, hogy lekerül a vízum köteles listáról.
Aki tudja igazolni, hogy magyarországi tartózkodása idején hol lakik és miből él meg, kérelmezheti a nemzeti vízumot, amely érvényességi ideje alatt korlátlan idejű magyarországi tartózkodásra jogosítja fel.
A 4-es számú főút, valamint az M8-as és M4-es autópálya ügye kell, hogy legyen az az infrastruktúrális kérdés, amelyben a következő kormánynak állást kell foglalnia.
Erről Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter tartott beszámolót Püspök Ladányban.
A tervezett M4-es autópályáról szólva Kóka János úgy fogalmazott, a keleti határnál a Bihar keresztestől délre húzódó útvonal lenne a legjobb, így ugyanis 140 ezer emberhez kerülne közel a stráda, míg a másik útvonalnál csak fele ennyihez. Ahol nincs autópálya, ott nem keletkeznek munkahelyek, mondta a miniszter.
Megpróbáljuk összehangolni az Észak-Erdélyi autópálya és a 4-es fejlesztését. Most úgy tűnik, hogy hamarabb jutunk el a határhoz Magyarországon gyorsforgalmi úthálózattal, mint a román fél teszi majd azt.
Kóka János arról is beszámolt, hogy a román fél 2012 előtt nem tartja valószínűnek a stráda megépülését a határ túloldalán.
Nem mindenhová egyformán jut a támogatásból, csak olyan régiókra költenek, ahová felzárkóztatásuk miatt elengedhetetlen.
Mindezt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mondta miskolci látogatásán, ahová több miniszter kíséretében érkezett.
A miniszterelnök rövid miskolci sétája után sajtótájékoztató jelentette be, hogy Miskolcnak lehetőséget kínál, és példának hozta fel Észak-Dunántúli régiót, ahová csak kivételes esetben ad a kormány pénzügyi támogatást.
Azt az elvet vallja a mostani kormány, hogy nem mindenhova egyformán, nem mindenkinek egyenlően. Az országban túl nagyok a különbségek, család és család között is, meg régió és régió között. Megváltozik a befektetés ösztönzési stratégia, és az eddig befektetés ösztönzésre fordított pénzeket kifejezetten csak azokra a régiókra engedjük költeni, ahol ilyen nagy külföldi beruházásra van szükség.
A miniszterelnök szólt a Mezőkövesdi repülőtér ügyéről, melyben pozitív döntést hoztak az önkormányzatok, és hozzátette, a kormány kész arra, hogy átadja a repülőteret, lehetővé téve a fejlesztés elindítását.
A dupla családi pótlék csak szimpla átverés, állítja Áder János, a Fidesz frakció vezetője.
Legfeljebb néhány száz forinttal kapnak több támogatást gyermekeik után a családok 2006-ban, mint az előző esztendőben, mondta a Fidesz frakció vezetője. Áder János konkrét példákkal igazolta, hogy a családok nagy része az igazságosság nevében meghirdetett változtatások után rosszabbul jár. Például egy kétgyermekes, egykeresős család, ahol az édesapa bruttó jövedelme 87 ezer forint, havi 5239 forinttal, vagyis összesen 62.868 forinttal kap kevesebbet 2006-ban. A 190 ezer forintos jövedelemből élő három gyermekes család minden hónapban 1350 forinttal jár rosszabbul. Áder János felszólította Gyurcsány Ferencet, hogy a hátralévő 50 napban adja vissza a családoknak azt, amit elvettek tőlük.
Lehető legrövidebb időn belül a gyermekek utáni adókedvezményt szeretnénk visszaállítani. És nyilván olyan döntést kell hozni a következő kormánynak, ahol a példában szereplő, és nyilván több példát is lehetett volna hozni, egy családok veszteségét, ha ezt a Gyurcsány kormány nem teszi meg, pótoljuk.
A Fidesz számára természetes, hogy a rendszer visszaalakítása miatt egyetlen családot sem érhet veszteség, hangsúlyozta Áder János.
Az MSZP elnöke személyes találkozóra hívta Orbán Viktort, hogy az ellenzéki politikus elmondja, hogyan gondolkodik az úgynevezett szerver ügyről.
A Fidesz szerveréről betörtek az MSZP választási anyagai közé, és onnan közel 3000 dokumentumot töltöttek le, emlékeztetett Hiller István. A pártelnök szerint az ügyet nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mert azt a magyar jogrend bűncselekménynek tartja. A politikus úgy látja, olyan óriási a különbség a két párt között a demokratikus alapnormákat illetően, hogy közérdek szót váltaniuk azokról.
Azt javaslom Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének, hogy találkozzunk személyesen, és mondja el ő, hogy hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik erről az ügyről, erről a közfelháborodást kiváltó kérdésről.
Hiller István szerint a Fidesz megpróbálja a szőnyeg alá söpörni az ügyet, pedig jobb lenne, ha foglalkozna vele. Hozzátette, ha egy nagy párt szőnyege ennyire púpos, abban akár az egész ország orra bukhat. Rogán Antal, a Fidesz kampányfőnöke úgy reagált, ha Hiller Istvánnak ez az egyetlen témája van, és csak erről fog sajtótájékoztatót tartani a következő hetekben, azt egészen nyugodtan teheti, de a Fidesznek az a véleménye, hogy a közéletnek vannak ennél fontosabb témái is, mint az otthonteremtés vagy a munkanélküliség. Közölte, a tudatos provokatív szándékú kijelentésekre a továbbiakban nem fognak reagálni.
A két nagy pártot csak népszerűségük érdekli, és nem foglalkoznak a javaslatok valódi tartalmával, jelentette ki az MDFS Csapody Miklós.
A Magyar Demokrata Fórum 2005 májusában javasolta a lakás felújítások áfájának 7%-ra való csökkentését, emlékeztetett Csapody Miklós. A pénzügyminisztérium államtitkára akkor az uniós előírásokra hivatkozva elutasította ezt. 12 nappal ezelőtt a Fidesz hasonló javaslatára a kormányoldal azt válaszolta, hogy a magyar kormánypártok elérték az Európai Uniónál, hogy ez lehetővé váljon. A valóság ezzel szemben az, hogy már 2004 májusa óta 5%-os áfakulcsot alkalmazhatnánk a szociális bérlakások építésekor. Csapody Miklós szerint felül kell vizsgálni a társasházi törvényt is.
Minden fajta társasházra vonatkozó pályázatok körét szélesíteni kell, de nem egyszerűen úgy, ahogy azt némelyek elképzelik, hogy egyszerűen a költségvetésből ide-oda csoportosítani kell, és több pénzt az embereknek, hanem természetesen a felelősség, az ezzel járó felelősség erősítésével.
Csapodi Miklós szerint egy úgynevezett közüzemi vészalapot kellene az államnak létrehoznia, amely elkerülhetővé tenni, hogy egy-egy nem fizető miatt a teljes társasház közüzemi szolgáltatását kikapcsolják.
A liberálisok azt szeretnék, ha olyan biztosítási rendszer lenne Magyarországon, amelyben megválaszthatná a beteg, hogy kire bízza a pénzét, hangoztatta a párt egészségpolitikusa.
Az SZDSZ és a környezetvédők egyetértettek abban, hogy tiltakoznak az Alpok aljai lignit bányanyítás, a velencei hegységi bányakitermelés és a vízi erőművek drávára telepítése ellen is. Ugyanakkor a zöldekkel ellentétben az SZDSZ továbbra is elengedhetetlenül fontosnak tartja az autópályák és elsősorban az M0-ás körgyűrű megépítését.
Kettől látogatható a budapesti Holokauszt Emlékközpont állandó kiállítása, amely a Jogfosztástól a népirtásig címet viseli.
A kiállítás vezérmotívuma az állam és az állampolgár viszonya a két világháború között. A tárlat anyaga öt időszak köré csoportosul, a jogfosztást, a kifosztást, majd a szabadságtól, az emberi méltóságtól, végül pedig az élettől való megfosztást taglalja. A kiállítás nem csak az egykor zsidónak minősített több százezer magyar állampolgár üldöztetését mutatja be, hanem a romák szenvedéseit is. A látogatók megismerkedhetnek öt család sorsával. A Páva utcai emlékközpontban zsinagógát is kialakítottak, ahol a holokauszt áldozatainak emlékét üvegpadokon elhelyezett poltrék őrzik. Itt tisztelegnek azok előtt, akik az üldözöttek segítségre siettek a vészkorszak idején.
Letartóztatta a rendőrség a jászberényi kettős gyilkosság gyanúsítottját.
A brutálisan elkövetett emberölést beismerte a fogadhajtó világbajnok Tacman Elek 21 éves fia.
A 10 napja Jászberényben elkövetett emberölést a 21 éves fiatalember jelentette a rendőrségnek. Elmondása szerint barátaival egy közeli településen diszkóban töltötte az éjszakát, és amikor hazaért, akkor fedezte fel apja és nevelőanyja holttestét. A rendőröknek gyanússá vált a nyomozás során, hogy a helyszínről se pénzt, sem különböző értéktárgyakat nem vittek el. Egyre több jel mutatott arra, hogy csak közeli ismerős követhette el a brutális gyilkosságot. Tegnap este aztán többszöri kihallgatás után a 21 éves fiú barátja, aki alibit igazolt a fiúnak, visszavonta vallomását.
Elmondta azt, hogy őneki, tehát ő gyakorlatilag együtt voltak azon az éjszakán, de a bűncselekmény elkövetésénél ő nem volt ott, máshol várakozott, és a későbbiek során a gyanúsított, amikor viszont beszámolt arról, hogy mit követett el, és hogyan.
Ezt követően a gyanúsított is elismerte, hogy ő ölte meg apját és nevelőanyját.
A Honvédelmi Minisztérium sajtótájékoztatón mutatta be azokat az ajándéktárgyakat, amelyek beszerzését a közelmúltban Simicskó István fideszes politikus kifogásolta.
A bemutatóra a honvédelmi tárca az ellenzéki politikust is meghívta, ő azonban nem jött el. Bocskai István, a minisztérium szóvivője elmondta, Simicskó István állításával szemben nem 20, hanem összesen 15,5 millió forintot költöttek a beszerzésekre. A megvásárolt tárgyak között ráadásul nem csak ajándékok, hanem nagy mennyiségben egyszerű fogyóeszközök, például poharak is voltak. Bocskai István elmondta, az Orbán kormány idején történt vásárlások nagyságrendileg is többe kerültek, mint a mostaniak.
2000-ben 210 millió forint értékben szerzett be ajándéktárgyakat az akkori honvédelmi vezetés, amelynek célja a Millennium 2000 megünneplése volt. Az ajándéktárgyak jó része erre az alkalomra készült.
Bocskai István tájékoztatása szerint ezeknek a tárgyaknak a jó része még ma is a raktárakban hever. Ráadásul már nem is lehet őket odaajándékozni, mert kifejezetten a Millenniumhoz kapcsolódnak. A megmaradt ajándéktárgyak között vannak rövidítalok, borok, plakettek, különböző méretű turulmadarak, sőt kártyapaklik és Budapest nevezetességeit ábrázoló nyakkendők is.
Több mint 13%-kal nőtt tavaly a repülőgép forgalom a Ferihegyi repülőtéren.
Az üzemeltető üzleti sikere zajos, és ezt a legjobban közvetlen közelben élő pest-szentlőrinciek érzékelik.
A reptér közelében több mint 2000-en hallgatják ezt nap mint nap.
Tényleg ilyen sűrűn járnak a repülőt,
és állandóan 5-10 percenként, és éjszaka is mennek, állandóan mennek, olyan nincsen, hogy tényleg akárhány szót kinézünk, itt mindig a repülő megy.
Igen, ilyenkor előfordul, hogy remeg az ablak, most is lehet hallani, hogy éppen egy repülőgép megy itt el mögöttünk. Ezeket a környezeti károsító hatásokat, mint a remegés és az égéstermékeknek a kibocsátása, még igazából soha senki nem mérte.
A reptéren tavaly 25%-kal több utas fordult meg, mint 2004-ben. A tervek szerint 5 éven belül pedig már 12 millió fog az üzemeltető szerint.
Ez távolról sem jelenti azt, hogy amilyen arányban nő az utasszám, ugyanolyan arányban nőne a repülőgépek mozgásának száma, vagy akár a zaj. Ezt jól példázza az elmúlt hónap adata. 2006. januárjában az utasforgalom 15%-kal emelkedett, a repülőgép mozgás pedig csak 3%-kal.
Az önkormányzat az illetékes hatóságoktól a zajvédelmi övezetek kijelölését, zajbírság bevezetését és az éjszakai légiforgalom szabályozását várja.
A zajvédelmi díjnak a befizetését, illetve felhasználását most már szabályozzák, és a szabályozás egy döntő elemére tettünk javaslatot, hogy ennek a 80%-át az érintett önkormányzatok használhassák föl.
Az önkormányzatnál remélik, hogy miként a repülők a környéken, a kéréseik az illetékeseknél nem süket fülekre találnak.
Elő a centivel. Ha ő nem pocakos, nyert. Az elhízás és az abból adódó betegségek megelőzését tűzte zászlajára a Korkontroll Társaság nyílt napja.
A pár hónapja alakult civil szervezet arra akarja megtanítani az embereket, hogy hogyan hazudtolják meg éveik számát egészségükkel, valós biológiai korukkal.
A bennünk etyegő biológiai óra szerint 120 évig is élhetnénk, eközben a magyar felnőttek csak nem 70%-a túlsúlyos vagy elhízott. 30 milliárd forint többletköltséget okoznak évente az egészségügynek a kövérség szövődményei, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. A Korkontroll Társaság életmódváltásra biztatja a súlyos többséget.
Nincs olyan időpont, amikor én azt mondom, hogy ezt késő elkezdeni. Tehát 40 fölött, 50 fölött is érdemes.
A recept ősrégi, kevesebb evés és több mozgás, mondja a szakértő.
Ez körülbelül a fele annak, mint amit most eszünk, és körülbelül a dupláját kell mozogni, mint amennyit eddig mozogtunk.
Halmi László persze elárulta, maga is gyakran küzd a kilók ellen. A nyílt napon ingyenes szűrővizsgálatokat is rendeztek, a kérdésekre pedig orvosok és egészségpolitikusok válaszoltak. Sokáig élni irigylésre méltó dolog. Ennél is irigylésre méltó, fiatalosan, frissen, egészségesen élni sokáig. Mindez megtanulható itt a Korkontroll Társaságban. Találtunk példát arra is, mit nyerhetünk az életmódváltással.
Hát nem eszek zsíros ételt, és csak étolajat használok. Zsír nincs is a lakásban.
Testmozgás?
Testmozgás, torna. Heti kétszer tornán járok.
Elárulja a korát?
73 éves.
Ezt nem hiszük el.
De
híradónk végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm a kedves nézőket! Európa és az iszlám világ. Békétlen egymás mellett élés. Egy arab orvos, aki magyarul versel. Milyen Iránba tart a Pentagon? Egy háború forgatókönyve. Ezekkel a témákkal várom Önöket ma a késő esti híradó után, a közbeszédben. Tartsanak velünk!
Köszöntöm Önöket, bő egy óra múlva lép jégre Tóth Zoltán Torinóban, hogy pályafutása során először bemutathassa Kyriét az ötkarikás játékokon. De a téli olimpia szerencsére, és ezt nem ironikusan mondom, nem a magyarokról szól.
A női sífutók 10 kilométeres klasszikus stílusú számában Gyenesei Leila a 69. helyen végzett. A még juniorkorú magyar induló becsülettel végigküzdötte a távot, majd a célba érkezés után elájult, de a szakszerű orvosi beavatkozás segített rajta. A női sílövők 7,5 kilométeres küzdelmében Gocsan Zsófia a 83 fős mezőnyben 82. helyen végzett. Sajnos megszületett Torino első doppingesete, a női sílövők 15 kilométeres számában ezüstérmes orosz Olga Pijeva pozitív tesztet produkált a hétfői viadal után. A DPA német hírügynökség Thomas Bachra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság német alelnökére hivatkozva azt közölte, hogy a Salt Lake City-ben a 10 kilométeres üldözéses számban aranyérmes versenyző mintájában nagy koncentrációban serkentőszert találtak.
A Dominónak a Mladost ellen kell majd kiharcolni a továbbjutást a férfi vízilabda Euroligában. A Posilipo elleni budapesti 5 gólos győzelem után abban bíztunk, hogy a magyar bajnok Nápolyban is nyerhet. Ám Benedekék tegnap este 9-8-ra kikaptak.
A helyszín a résztvevő csapatok mind-mind az előző Euroliga szezon fináléját idézték, hiszen Nápolyban a Posilipo vendégeként játszott most csoportmérkőzést a Dominó BHS-e. Sajnos, mint ahogy akkor, most is az olasz csapat játékosai örülhettek az összecsapás végén.
Nagyon érdekes mérkőzés. Sajnos a mérkőzés képe alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit alárendelt szerepet játszottunk, de nem azért, mert annyira gyengék vagyunk, vagy annyira gyengébbek lettünk volna, hanem az első pár lövéssel elég nagyjá tettük a kapust. Ami a végére, hál' Istennek, már nem volt igaz, tehát megtaláltuk az ellenszerét, de az elején, amikor igazán kellett volna, akkor rendszerint eltaláltuk. Ha azt nézem, hogy 9-8-ra veszítettünk Nápolyba, egy góllal Nápolyba kikapni, mindenki azt mondaná, hogy az elég jó mérkőzés. De így, hogy így alakult az eredmény, így azt mondanám, hogy többször visszanézzük majd ezt a mérkőzést.
A Duna Televízióban ma úgynevezett iszlám napot tartunk, és amint látni fogják, a téma a Duna sporttól sem idegen.
Európában valószínűleg kevesen gondolják azt, hogy a Forma 1 népszerűségével vetekedik az arab államokban a teve verseny. Sőt, egy sikeres teve ára akár még egy Ferrari-nál is több lehet. Az iszlám kultúrában és az arab világban különleges tisztelet és megbecsülés veszi körül a sivatag hajóját. Az arab öböl egyik leggazdagabb mini államában, Katarban, a modern idők szele már elérte a teveversenyek eddigi tradicionális világát is, és egyik napról a másikra, láss csodát, felváltották a gyerekzsokékat a robothajtó. Az előnyük, hogy nem sérülékenyek, és az is, hogy távirányítóval is vezérelhetőek. Ráadásul még fizetést sem kérnek.
Az esti híradó után is várom Önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
A Béres Alapítvány jótékonysági koncertet rendez a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás és Rost Andrea közreműködésével a Miskolci Megyei Kórház gyermek csontvelő transzplantációs osztálya javára. A Béres Alapítvány a teljes bevételt egy őssejt számláló készülék beszerzésére fordítja. A koncert március 4-én, szombaton este 7 órakor kezdődik a Budapesti Olasz Kultúrintézetben. Kérjük, adományával ön is segítsen!
Jó döntést hoz, ha ránk bízza adója 1%-át. Már 15 éve támogatjuk Kárpátalját. Munkahelyi rendelkezési határidő február 20-a.
A 168 óra címlapján Lendvai Ildikó, aki úgy látja, az MSZP belső harcok, viták nélkül egységes erőként készülhet a választásra. Persze kérdés, miben segíthetik az SZDSZ parlamentbe kerülését, és mennyi ebben a kockázat. Részletek a 168 órában.
Sajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve. Csak szeretni lehet.
Liberális mederben csordogál az élete, mégis büszkén van nemzeti radikális elveke. Dörner György szerint itthon nem beszélhetünk valódi értelmiségről, csak sunyogókról. Látókör kérdése, heti válasz.
Színes RTV, a legszínesebb műsorúság.
Anyu, vigyázz, hogy a fogorvos bácsitól csak dicséretet kapjak. Anyu, vigyázz, hogy apu a zöldségeket egye is, ne csak beszélje. Anyu, vigyázz, hogy addig érjen a takarunk, ameddig nyújtózkodunk. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Igaznak bizonyult a népi mondás, mely szerint, ha február 6-án Dorottya napján erősen fagy, akkor 10 nap múlva, február 16-án, azaz ma enyhülés kezdődik időjárásunkban. Nos, ezt elsősorban még csak a Kárpát-medence nyugati részén élők érezhették, hiszen a középső tájakon, illetve a Kárpát-medence keleti részén még sokfelé havazott ma is. Egyébként egyre enyhébb és változó nedvességtartalmú légtömeg közelíti, illetve éri el a Kárpát-medencét, és ez bizony a most következő napokban meghatározza majd időjárásunkat. Ma éjszaka általában borult lesz felettünk az ég, sokfele kell számítani esőre, északkeleten a hegyekben havazásra, ennek megfelelően a hőmérséklet a hajnali órákban általában 0 és 5 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt is sokfelé borult lesz még az ég, akár igen kiadós mennyiségű esőzés is előfordulhat, délután azonban nyugat felől már lassan felszakadódik majd a felhőzet, és ennek megfelelően alakul a hőmérséklet, nyugaton 6 és 11 fok között, a Kárpát-medence többi részén pedig általában 3 és 6 fok között várható majd a csúcsérték. A frontérzékenyeknek sajnos rossz híreim vannak, hiszen ismét kettős fronthatással kell megküzdeniük. Az utóllévők pedig kérem legyenek továbbra is nagyon óvatosak, hiszen Kárpát-medence szerte sok még a nedves, csúszós, helyenként havas útszakasz, úgyhogy mindenképpen vezessenek lassabban a megszokottnál. És akkor a folytatásról. Szombaton a nap első felében északkeleten lesz több a felhő, ott kell számítani még kisebb esőre, egyébként több-kevesebb időre a nap is kisüthet. Aztán a nap második felében az esti órákban ismét megnövekszik majd a felhőzet, és újabb csapadékhullám várható. A nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok körül alakul majd. Aztán vasárnap is számítanunk kell elsősorban északon, északkeleten még kisebb esőzésekre. Egyébként a hét utolsó napján változóan felhős lesz felettünk az ég, és igen kellemes tavaszias hőmérsékletek várhatóak, 5 és 12 fok között várható majd a csúcsérték. Hétfőn aztán általában borult lesz az ég, és délután újra megnövekszik a felhőzet, és ebből bizony újabb esőzés kezdődik. A hőmérséklet a következő hét első napján 6 és 11 fok között tetőzik. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Holnap reggel itt a Duna Televízióban kezdődik Vas Albert napja. Tényeket és véleményeket hallhatnak a népszerű, ám vitatott életművű íróról. Aztán milyen országot akarnak a politikusok az oktatás elképzeléseiről? Kérdezzük a kormány, illetve az ellenzék szakpolitikusait. És megígérem, hogy bemutatjuk Önöknek Magyarországon lévő legeslegjobb kávéházat is.
Taxi 2000. A jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.